előrehozatalát. Ma is folytatottak a Kasszam rakétás támadások a gázai sávból Izrael ellen. Keresztény egyházi vezetők és személyek titokban találkoztak George Bush amerikai elnökkel Izraelben való látogatása során. Híreink után Hádám Ráhel összeállítását hallhatják, és most a részletes híreink következnek. A keleti ortodox párt, a Sász párt vezetője, Eli Yishai miniszter támogatja a választások előrehozatalát. Yishai miniszter kijelentette, hogy a gyermekpótlék növelésére előterjesztett kérésére a kormány nem reagál, és ez a fő oka annak, hogy a Sász párt a kormányból való kiválást tervezi, illetve a választások előrehozatalát, és nem Olmert kormányfő legújabb korrupciós botránya az oka ennek a lépésnek. Tegnap Yishai miniszter tárgyalásokat tartott Szilván Salom Likud párti képviselővel, aki elsőként adta be a parlament feloszlatását előíró törvényjavaslatot. Szilván Salom képviselő munkapárti vezető képviselőkkel is folytatott tárgyalásokkal, és szándékában áll a parlamenti bizottság elé terjeszteni, hogy a választások előrehozatáról szóló törvényjavaslatot 2 hét múlva vigyék első szavazásra. Shlomo Mulla, a kormányzó Kadima pártból közölte, hogy Cipi Livni külügyminiszterasszony megbeszéléseket tartott a többi kadimás párttaggal a párt jövőjéről és a választások előrehozatalának valószínűségéről és az arra való felkészülésről. Dichter belbiztonsági miniszter kijelentette, hogy a szír diktatúrával folyó tárgyalások csak akkor lesznek eredményesek, ha a szíriai hatóságok a palesztin terrorszervezetek fő hadiszállásait felszámolják Damaszkuszban. A Hamász és az iszlám dzsihád ugyanis teljes szólás és mozgásszabadságot élvez a szír fővárosban. Onnan irányítják a terrorszervezetek különböző helyi ágazatait a világban, és legfőképpen Izraelben és a gázai sávban. Dichter miniszter szerint a szír diktatúrával folyó tárgyalások egy stratégiai lépésnek számítanak, mely eredményei gyökeresen megváltoztathatják a közel-keleti helyzetet. Dichter szerint Irán a fő ellenség, és nemzetközi fontosságú a fundamentalista rezsim elleni küzdelem, egyrészt mert az iráni diktatúra atomfegyver megszerzésére törekszik, másrészt mert a nemzetközi terror első számú támogatója. Számos politikai ellenzőkiség furcsálta a belbiztonsági miniszter optimista beszédét a szírekkel folyó tárgyalásokkal kapcsolatban. Úgy látszik, a miniszter, aki pár évvel ezelőtt az általános biztonsági szerv vezetője volt, eltekint attól a ténytől, hogy Damaszkusz és Teherán pár nappal ezelőtt egy katonai együttműködésről szóló szerződést írt alá. A szerződés nem csak a közös gyakorlatozásokat és a katonai technológia tudás kicserélését tartalmazza, hanem a közel-keletet megszálló idegen elemek, vagyis Izrael és az Egyesült Államok elleni küzdelemről is szó van egyaránt. Ma is folytatottak a Kasszam rakétás aknavetős támadások a gázai sávból izraeli célpontok ellen. Senki sem sebesült meg, azonban károk keletkeztek a vagyonban. A rövöldözések miatt megint kényszerültek leállítani a Kárné átjáron keresztül folyó segélyszállításokat a gázai sávba. A Hamas terrorszervezet szinte sportot űz abból, hogy fegyverekkel és aknavetőkkel támadja az átjárókon keresztül folyó szállításokat. A teherautó konvojok a különböző országok és humanitárius szervezetek által küldött rakományokat szállítják a gázai lakosoknak, persze annélkül, hogy ellenőriznék, hogy valóban szükségük van a szállítmányok egy részére, és egyáltalán eljutnak a céljukba ezek a küldemények. A Hamas célja, hogy ne jusson el egyáltalán semmiféle humanitárius segély a gázai lakosságnak, és így Izraelt lehessen megint vádolni a válságos helyzetért a gázai övezetben. George Bush amerikai elnök izraeli látogatása során találkozott a keresztény vallás képviselőivel. A találkozók során döbbent rá az amerikai elnök arra, hogy a palesztin autonómia által terjesztett propaganda a keresztény kisebbség helyzetéről a palesztin uralom alatt messze nem olyan rózsás, hanem kifejezetten szomorú és aggasztó. A keresztény lakosság képviselői papjai sötét képet festettek le a keresztény kisebbség életéről a palesztin autonómián belül. Mindennaposak a fizikai, szóbeli atrocitások és megkülönböztetések, megaláztatása, különös a vallás terén. Jászer Arafat uralma alatt kifejezetten üldözték a keresztény kisebbséget, melynek eredménye, hogy Betlehem városában ma a keresztény lakosság kisebbségben van számarányában, mint a beköltözött muzulmán lakosság, míg az izraeli katonai ellenőrzés, tehát az oszlói szerződés előtt, tehát az izraeli ellenőrzés alatt Betlehem lakosságának túlnyomó többsége keresztény volt. Az amerikai elnöke való találkozás során a keresztény vallási küldöttek annak komoly aggodalmuknak adtak hangot, hogyha Jeruzsálemet ismét két részre osztanák, akkor a keresztény lakosság biztos megint a rövidebbet húzza, és nem az izraeli, hanem a palesztin arab muzulmán fennhatóság alá fog kerülni. A keresztény küldöttek elmagyarázták Bush elnöknek, hogy csakis a zsidó uralom biztosítja a vallásszabadságot és az emberi jogokat. Kérték az amerikai elnöktől, hogy ne erőltesse rá Izraelre semmilyen Jeruzsálemet felosztó terv kivitelezésére. A keresztény küldöttek egyébként kérték nem csak az amerikai elnököt, de a médiát is, hogy titokban tartsák nevüket és feladatkörüket, annyira tartanak a palesztin hatóság bosszújától. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel következik.
Folytatjuk az izraeli szemlében megjelent sorozatot Gabe Dearborn-nak az írásából a 60. születésnap címmel. Alcíme a mai kis fejezetnek, ami elképesztette a világot. A zsidó állam fennállása óta sajnos gyakran került olyan helyzetbe, amikor már-már a leglehetetlenebb helyzet határát súroló cselekedetet kellett végrehajtani. Egy nemesebb cél az emberi élet megvédelmezése, megmentése céljából. Elég csak, ha a hatnapos háború elképesztő sikerére gondolunk, hiszen a támadásra készülő arabok többszörös túlerőben voltak, legalábbis a létszám tekintetében, amikor az összefogott támadásra készültek Izrael ellen. Csak egy nagyon gondosan kitervelt és óraműpontossággal végrehajtott támadás, izraeli támadás tudta válra kényszeríteni az Izrael lerohanására, megsemmisítésére készülő arabokat. Ebben a háborúban, tehát a hatnaposban elvitathatatlan szerepet kapott az azóta világ elsőként emlegetett izraeli légierő. Ugyanez a légierő volt az, amely 1976-ban megszervezte az eltérített Air France repülőgép utasainak kiszabadítását az ugandai Entebbe repülőtéren. Szinte a semmiből bunkantak elő az izraeli légierő Herkules típusú szállítógépei fedélzetükön a kiválóan kiképzett kommandóval, és szó szerint percek alatt ártalmatlanná tették a túszedő terroristákat ott, idegenben, Ugandában, az Entebbei repülőtéren. Aztán szintén észrevétlenül, kiátszva két arab állam megfigyelőinek éberségét is, a Vörös-tenger fölött repülve hazahozták az eltérített, elrabolt francia gép izraeli utasait. Nem volt kisebb fegyvertétemény az sem, amikor 1981-ben a légierő egyik egysége észrevétlenül megközelítette, majd földig bombázta az Irakban épülő atomreaktort. Kényszerhelyzet volt ez is. hiszen az iraki diktátor Saddam Hussein akkori rezsimje nem is rejtette véka alá, hogy első számú ellenségének Izraelt tekinti. Az iraki diktátor még mindig az 1948-as függetlenségi háborúban elszenvedett vereségen rágódott, hiszen akkor Irak is részt vett az 1948-as arab intervencióban, noha közvetlenül nem is volt határos a frissen megalakult, kikiáltott Izraellel. Ennek az egységnek, amely lebombázta az iraki atomreaktort, tagja volt Ilan Ramon is, azaz Ilan Ramon, aki később a zsidó állam első asztronautája lett, és a Columbia amerikai űrsikló katasztrófájakor életét vesztette. De nem csak látványos katonai akciók keltettek érdeklődést világszerte, amióta Izrael létezik. Voltak titokban szervezett cselekmények is, amelyek öregbítették az izraeli titkos szolgálat a Mossad tekintélyét. Ilyen volt például az az esemény sorozat, amelynek során Argentínában felkutatták, majd elfogták, és Izraelbe szállították a vészkorszak leghírhettebb háborús bűnösét 1960-ban, Adolf Eichmann-t. Egyáltalán a Mossad olyan szervezet, amelynek nevéhez sok legenda fűződik. Hogy mennyi igaz ebből, és mennyi a kitaláció, az a szervezet vezetői bölcsen elhallgatják, és a közönség fantáziájára bízzák. Az viszont tény, hogy legalábbis eddig nem volt még olyan bűnöző vagy terrorista, akire előbb vagy utóbb nem sújtott volna le a végzet. 1972-ben, mindenki emlékszik még rá, a müncheni olimpiai játékok során a Fekete Szeptember nevű terrorszervezet behatolt az olimpiai faluba, ott túszul ejtette az izraeli delegáció 11 tagját, majd később hidegvérrel meggyilkolta őket. Az esemény akkor megrázta a világ közvéleményét, amely azonban nagyon hamar napirendre tért az olimpiai faluban elkövetett tömeggyilkosság fölött. A kulisszák mögött azonban beindult a gépezet, amely sziszifuszi munkával, fáradtságot nem ismerve, felkutatta és egyenként likvidálta a müncheni terrorakció kitervelőit és irányítóit, vagyis a terrorszervezet tagjait. Még egyszer bebizonyosodott, hogy Izrael keze szinte bárhova elér, és keményen megtorolja az állampolgárai ellen végrehajtott terrorcselekményeket. Olvashatjuk az izraeli szemlében. A március-áprilisi számban Izrael 60. születésnapja című írásban.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 20-29, Tel Avivban és Haifán 20-25, Berséván 17-34 és Éláton 25-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Jerusalem!
Решет клетат алия.
Кол Израиль. Голос Израиля. Радиостанция Реха.
Израильское радиовещание на русском языке.
Израильское время 22 часа. Прослушайте сводку новостей из Иерусалима.
Говорит Иерусалим. Шалом, добрый вечер. У микрофона Александр Бараш. Высокопоставленный источник.